Talán a legizgalmasabb kérdés, hogy félünk-e a házasság utáni szextől?
A félelem az erős szó, de az ismeretlennel szemben az emberben mindig van egyfajta ilyen bizonytalanság.
Én azért azt mondanám, hogy kicsit félek, igen.
Sziasztok! Ez itt a 777 Podcast utonrovatának legújabb adása. Én Szilágyi Anna vagyok.
Én pedig Fekete Ági.
A mai adásunk különleges lesz, ugyanis az elmúlt időszakban mindketten mennyasszonyok lettünk, és a jegyességgel kapcsolatban kérdéseket tehettetek fel Instagramon, úgyhogy ezekre fogunk ma válaszolni. Kezdjük is el szerintem az elsővel. Ez úgy szólt, hogy mióta vagyunk eljegyezve, és milyen eddig a jegyesség.
Először is hagyj gratuláljak nektek, Anna.
Mi is nektek.
Ja, akkor kezdem én a válaszolást. Mi 5 hónapja vagyunk jegyesek. Igen, az ifjúsági világtalálkozó után kérte meg a vőlegényem a kezemet Portugáliában, szóval az egy nagyon, alapból ugye egy nagyon szép lelkiélményben voltunk benne, és akkor még erre jött rá egy a lánykérés. És igen, én azt tudnám mondani, hogy amúgy nagyon szép a jegyesség, ugyanakkor hullámzó, szóval, hogy nekünk szerencsére amúgy ilyen elbizonytalanodási pontok nem voltak, mert azért volt egy jó pár barátom, ismerősöm, akik majdnem szakítottak, akár többször is jöttek ilyen pontok, hogy na, akkor most tényleg össze akarunk-e házasodni, vagy nem, és nekünk szerencsére ilyenek nem voltak. Szerintem mi ezeket a meccseket úgymond mellejátszottuk így az eljegyzés előtt. De hogy most ezt így mellékesen mondom, hogy egyébként szerintem teljesen normális, hogyha bizonytalanok vagyunk a jegyesség ideje alatt, mert nem folyamatosan, de hogyha jönnek ilyen pontok. Igen, ami miatt azt mondanám, hogy hullámzó, az az, hogy így a magánéleti problémáid attól még nem tűnnek el, hogy te jegyes lettél, meg hogy esküvőt kell szervezned, szóval, hogy attól még lesznek nehézségeid a családban, a munkahelyeden, a barátaiddal, nyilván a vőlegényeddel is, és hogy ezért nem arról van szó, hogy ez egy ilyen nem tudom, vattacukros, unikornosok ugrálnak időszak, mert most ez lehet, hogy hiányzik, de valahogy így ez a kép élt bennem, hogy hú, hát valaki, aki jegyes, az mindig boldog, nem? Mert hogy nem sokára meg fog majd házasodni, és hogy mi lehet ennél nagyobb boldogság, mint megtalálni azt az embert, akivel együtt leéled az életedet, úgyhogy ez az, ami ilyen nagyobb tanulság, hogy azért nem mindig minden ilyen nagy boldogság. Meg hát ez szerintem nyilván sokaknak egyértelmű, de hogy annyi mindennel kell foglalkozni, és igazából az, hogy az esküvő napjának a részletei, az még csak egy dolog így a többi közül. Tehát például a jegyes oktatás, hogy akkor hol fogtok járni, hogy nyilván oda el is kell menni, miután kiválasztottátok, valószínűleg kaptok majd házi feladatot, akkor azokat mindig így rendszeresen elvégezni, ez mind idő, meg energia. Akkor igen, ugye a nagy napnak a részleteit kitalálni, az is sok energia, de az, hogy hol fogtok lakni, szintén egy nem olyan lényegtelen kérdés. És aztán meg egyáltalán a szexualitásra felkészülni, hogyha tisztán készültetek a házasságra, és ugye előtte nem feküdtetek le egymással, csak a házasságban szeretnétek, akkor azért erre is tökre fel kell készülni, mert ez egy teljesen új dimenziója lesz az életeteknek, úgyhogy vagy akár így a természetes családtervezésbe már így arról tanulni, nőként ugye figyelned a testednek a tüneteit, szóval, hogy na, ezekre így mind fel kell készülni. Úgyhogy van egy pár feladat, de mindezekkel együtt azt tudom mondani, hogy egyébként egy szép időszak.
Igen, azért senki nem akarunk lebeszélni
igen,
a jegyességről, de tény, hogy, és ezt nagyon jó, hogy mondtad szerintem, hogy azért ez nem olyan, mint egy ilyen varázsütés, hogy akkor onnantól szuper boldog leszel, és semmi problémád nem lesz. Szóval ezt én is egyébként kislányként így képzeltem, hogy fú, akkor itt már fellegek fölött járok, és tökéletes minden, és a kapcsolatunk is, de hogy ez, igen, ez fontos, hogy erre felkészüljünk, hogy így a realitás talaján maradjunk. Nekünk október végén volt az eljegyzésünk, és hogy milyen eddig, egyébként mi nagyon élvezzük. Én érzek egyébként egy ilyen szintlépést ezzel, szóval érdekes, hogy a házasságnál szokták mondani, hogy így kimondjuk egymásra az igent, de én ezt éreztem így a jegyességnél is, hogy ez már egy ilyen igen kimondása egymásra, így életre szólóan, és hogy azért ez tud egy ilyen szellemi-lelki töltetet adni a kapcsolatnak. Úgyhogy én ezt érzem, hogy ez egy ilyen szintlépés volt. Nekünk egyébként ott volt az eljegyzés, ahol összejöttünk annó, szóval, szóval nekünk ez egy ilyen ikonikus helyszín volt, így a Halászbástya környékén. És igen, mi nekünk később lesz az esküvünk, mint Ágieknek, úgyhogy még vár ránk ez a nagy szervezkedés, de riogatnak már így a barátok, hogy nagyon sok mindennel kell számolni, és nagyon sok variáció lesz, úgyhogy már próbálunk erre is így lélekben felkészülni.
Igen, ugye ezt tetszett, amit mondtál, hogy ez a szintlépés, hogy ezt én is amúgy tökre éreztem így a járáshoz képest, hogy ez már egy más szint. Meg amúgy érzek egy ilyen újra szerelembe esést is, már egy mélyebb szinten, szóval igen, ezek meg nagyon szépek.
Igen. A következő kérdésünk, hogy milyen volt a jegyességet megelőző néhány hónap, és hogy számítottunk-e rá?
Hát én igen, egyértelmű. Szóval nem az volt, hogy ó, itt teljesen meglepetés volt, de amúgy őszintén én nem is bánom, hogy nem volt ez meglepetés, mert nem tudom, lehet, hogy valakinek ez jó tesz a lelkének, de én örülök annak, hogy én már tudtam készíteni a lelkemet. Mi ugye augusztusban jegyeztük el egymást, és akkor előtte két hónappal elmentünk így külön-külön csendes lelki gyakorlatra, ugyanabban az időben, de más helyszínre, ami így pont erről szólt. Tehát, hogy igazán már mi nem voltunk bizonytalanok abban, hogy szeretnénk összeházasodni, de kíváncsiak voltunk, hogy Istennek mi a gondolata erről, szóval nagyon-nagyon megerősítő volt. Nagyon jó volt így csendben lenni Istennel, és nagyon megtapasztaltam így az ő áldását így a mi kapcsolatunkra. Tehát, hogy mi azért így a jegyesség előtt mondjuk már egy ilyen 4-5 hónappal így elég aktívan beszélgettünk erről a témáról, és persze előtte is, mert mi amikor egy éve voltunk együtt, akkor mondott ilyet, ugye, akkor még barátom, hogy hát, ha így haladunk tovább, akkor mondjuk egy 2 év után megkéri a kezemet, és akkor én, ó, tényleg, ezért nagyon fel voltam villanyozva, és aztán eltelt a 2 év, és akkor ott úgy, még én is éreztem, még ha így vágytam is rá, de hogy most még ennek még így nincs itt az ideje, szóval, hogy ez is egy ilyen tanulság, hogy lehet, hogy a kapcsolatotok elején, vagy közben gondoltok valamit, hogy na majd, ha kb. Ennyi ideje járunk, akkor már meg fogjuk tudni hozni ezt a döntést, de igazából ez akkor derül ki, mikor ott vagytok már abban a helyzetben, meg már annyi idő eltelt. Úgyhogy igen, de tényleg már így az eljegyzés előtt jó pár hónappal így beszélgettünk erről, úgyhogy engem nem ért meglepetésként, de tényleg ezt egyáltalán nem bánom, mert egy nagyon szép pillanat volt így is az eljegyzés.
Én is számítottam rá, bár azt, hogy pontosan mikor lesz, azt nem tudtam előre, de mi is beszélgettünk róla. Szerintem egyébként ez elkerülhetetlen, szóval, hogyha már egy pár eljut odáig, hogy felteszi a fiú a nagy kérdést, ott valamilyen előkészület biztos, hogy zajlik. És szerintem ennek a része az is, hogy egy ilyen közös életnek az elképzelése, hogy tényleg hol szeretnénk élni, hogyan szeretnénk élni, mi van a fókuszban. És egyébként én a felkészülés részeként mondanám azt a párkapcsolati kurzust, ahova amúgy Ágiék is jártak, és mi is a két igenhez, ami 7 alkalmas volt, szóval azért az is adott egy jó alapot szerintem, hogy olyan témákat átbeszéljünk, amik akár majd a jegyes oktatáson is felmerülnek, de itt kicsit ilyen pszichológiai szempontból, ott pedig nyilván így az igének a tükrében, és ami még hozzátartozott ahhoz, hogy számítsak rá, hogy a párom megkérdezett, hogy ki kérjen el szerintem is így a szüleimtől, tehát hogy mind az anyukámtól, mind az apukámtól. És nekem ez nagyon jól esett egyébként, hogy bevont ebbe, és így tudtam, hogy el fog menni hozzájuk. Szerintem ez egy nagyon szép gesztus egyébként, így a szülőkkel szemben is, hogy már eleve akkor ott van egy kapcsolatteremtés velük. És nyilván ezt is azért fél évvel az eljegyzés előtt kérdeztem meg, szóval így nem tudhattam pontosan, hogy mikor fog történni, de hogy ez egy ilyen jó érzés volt, hogy akkor így zajlanak a háttérben ilyen folyamatok.
Izgalmas kérdés szerintem az is, hogy milyen elvárások és vágyak vannak bennünk a házasságra nézve.
Ebben a vőlegényem, egyébként ezt még mindig szokom, hogy vőlegény, de hogy ebben így nagyon közös az álláspontunk, hogy egyébként mindketten úgy tekintünk a házasságra, hogy az nem csak egymással, hanem így Istennel egy szövetségkötés, és nagyon hiszünk abban az igében, hogy a hármas fonál nem szakad el egy hamar. És egyébként ez a vágyunk, hogy ez így megerősítsen minket, illetve hogy én azt gondolom, hogy Isten nélkül ebben nem is nagyon érdemes belevágni. Szóval tényleg egy több évtizedre szóló döntést így emberi erőből, meg gondolkodásból nem nagyon lehet meghozni. Úgyhogy mindenképpen a házasság azt gondolom, hogy egy ilyen magas minőséget ad egy kapcsolatnak, egy biztonságot, egy ilyen megnyugvást, hogy amiről beszéltünk jegyesség kapcsán is, hogy így igent mondtunk egymásra, de hogy mindennel együtt, szóval, hogy ilyenkor tényleg bele kell érteni azt is, hogy a másiknak az összes csomagjával, meg nehézségével, meg családjával, meg mindennel, amit hoz magával, a rossz napokkal együtt. És igazából igen, nekem ez a vágyam ezzel kapcsolatban, hogy ez így kiteljesedjen.
Bennem is így hasonlók fogalmazódtak meg. Hát talán az elsődleges az, hogy így együtt szenté válhassak majd a jövendőbeli férjemmel, meg épp úgy, mint hogy valakinek ugye mondjuk a szerzetesség az útja, vagy ugye szimplán az, hogy akkor egyedül éli le az életét, de abba is ki tud mondjuk teljesedni, hogyha ő erre kapott így meghívást, ugye a házasságban is erre vagyunk meghívva, hogy szentté váljunk, és hát igen, nyilván ez így szépen hangzik, persze aztán, amikor a hétköznapokra ez lebontódik, akkor nem mindig annyira könnyű, de igen, ez a legfontosabb cél, illetve az, hogy tényleg egymás mellett ki tudjunk teljesedni, egyrészt az egyéni céljainkban, másrészt meg a közös céljainkban egyaránt. Szóval, hogy ez is így megfogalmazódott mindkettőnkbe, hogy így egymás álmaiban is tudjuk támogatni a másikat.
Ez milyen szép.
Igen. Mert azért ez egy nagyon nagy szó, hogy ott van melletted egy ember, aki tényleg szeret, támogat, elfogad, bíztat, és így nagyon jó esélyünk vannak arra, szerintem, hogy így szárnyakat bontsunk, és hogy azzal az emberré váljunk, akinek Isten elgondolt minket, szóval. Igen, így vágyok nagyon a mély lelki egységre, ami már részben persze megvan, így a közös élmények, meg tapasztalatok, közös imádság révén, de hogy a házasságban biztos, hogy mélyebb lesz ez a lelki egység. Meg, hogy így őszintén, kendőzetlenül legyünk egymással, így test és lelki értelemben egyaránt. És ami még így bennem van nagyon, hogy szeretném, hogy így a szerelmünk ne legyen önző, hanem gyümölcsöző lehessen mások számára is, hogy ez most így pontosan hogy tud kialakulni, vagy ez hogy jöhet létre, azt nem tudom, de hogy szeretném így Istent adni a világnak, mert hogy ketten együtt tudjuk ezt megtenni. Biztos van olyan tapasztalatotok olyan párokkal, akikkel mondjuk találkoztatok, és kicsit azt éreztétek, hogy ilyen gyertyatartók vagytok mellettük, mert ők így, jaj, cunci, mugi, nem tudom mi, és akkor ott így, hiába vagy te ott, nem képesek kimozdulni ebből a szimbiózisukból, és...
Nagyon
és
ilyen bezárkózó a kapcsolat.
Igen, és ezt nagyon-nagyon nem szeretném, és szerintem én azt érzem, hogy már ebben így most jók vagyunk, hogy ha ott van velünk valaki, akkor őt bevonni, kérdezni, beszélgetni vele, hogy nehogy azt érezze, hogy ő ott egy teher, vagy hogy most megzavarja a mi kettes együttlétünket. És hogy igen, ez nyilván más dolgokra is így leképződve, hogy szeretném azt, hogy igen, amit mondtam, hogy így termékeny lehessen a mi párkapcsolatunk, meg házasságunk más emberek számára is.
A következő kérdésünk, hogy mi alapján éreztük azt, hogy készen állunk a jegyességre?
Igazából szerintem, itt felírtam néhány általánosabb dolgot magamnak. Egyrészt, hogy az idő is fontos faktor, mennyi ideje vagyunk együtt, az, hogy hány évesek vagyunk, milyen tapasztalatokat szereztünk, az sem mindegy, hogy mondjuk távkapcsolatban éltünk nagyon hosszú időn keresztül, vagy hogy tudunk-e olyan kérdésre mondjuk tényleg kézzelfogható választ adni, hogy hol fogunk tudni lakni, miután megházasodunk. Persze nem azt mondom, hogy feltétlenül az anyagiakat kell így középpontba tenni, de mondjuk, ha nincsen pénzünk arra, hogy mondjuk egy albérletet fizessünk, akkor milyen más opcióink vannak, hogy akkor oda költözünk a szüleinkhez? Nyilván ez nem annyira ajánlott, de lehet, hogy valakiknél működik, ha így megvan a határtartás. Tehát, hogy tényleg ilyen praktikus dolgokat is át kell gondolni, nyilván nem csak azt, hogy jó, szeretlek, és akkor így fussunk neki. Így a személyes tapasztalatokra evezve, ahogy mondtam, ugye így a kapcsolatunk elején, meg így közben is beszéltünk arról, hogy kb. Mennyi idő után tudjuk elképzelni azt, hogy eljegyezzük egymást. És akkor ez a 2 év járás, 1 év jegyesség volt kb. Amit így belőttünk, de aztán nagyon sokaknál látom, hogy ez így változik tényleg idővel. Ettől függetlenül azért szerintem egy kb. Dolgot be lehet így lőni, mert nyilván hallok olyan keresztény párokról, akik mondjuk egy éven belül megházasodnak, mások meg mondjuk simán együtt vannak 4 évig. És hogy azért nem mindegy, hogy mondjuk te és a párod mit képviseltek ebben a kérdésben. Szóval ezt is érdemes lehet már így azért az elején, viszonylag az elején megkérdezni, megbeszélni. Igen, én igazából azt éreztem, hogy így a fontos kérdéseket átbeszéltük, és hogy láttuk az egyezést, láttuk azt, hogy összetudjuk egyeztetni az életünket, hogy vannak nagy különbségek, de hogy ezek nem áthidalhatatlanok. Szóval nem kell nyilván, hogy ugyanolyanok legyünk. Nálunk például mondjuk, amilyen kérdés volt, már nem tudom, a vőlegényem azért így sokáig gondolkodott, hogy én így nagyon mondtam, hogy fú, hát én Afrikába akarok menni misszióra, aztán ha mondjuk hazajövünk, akkor nem tudom, Brazíliába, utána nem tudom, és hogy így. Én még ezt így nem nagyon tudta befogadni, vagy elképzelni, vagy korábban egyáltalán nem így képzelte el az életét, és akkor kérdezte, hogy jó, de ott mit csinálnak? Hát mondom, nem tudom, majd így Isten adja a lehetőségeket, és akkor hát így ez is zavartam, de hogy ez nem konkrét. Például volt, emlékszem, szerintem akkor mondjuk jártunk egy fél éve, amikor mondjuk ez a kérdés annyira ilyen hangsúlyos volt, hogy azt hittem, hogy emiatt így szakítani fogunk, hogy
más volt a jövőképetek?
Igen, hogy ő nem úgy képzelte el, hogy mondjuk ennyit megy külföldre, én meg én nem tudnám enélkül elképzelni az életemet, hogy bizonyos időközönként nem folyamatosan, de hogy mondjuk jó, itthon vagyunk 2 évet, akkor ki vagyunk, nem tudom, szóval, hogy nyilván nem tudom, hogy milyen lesz, ha lesznek gyerekeink, még arra én nem látok rá, de hogy tényleg ez a kérdés volt, hogy úgy tűnt, mintha így ez a különbség így elválasztana minket egymástól, de aztán meg így sikerült ezt átbeszélni. Nyilván én is mondtam, hogy tényleg nem fogunk így azért így fejest ugrani, hogy na, akkor már megvettem a repjegyeket, és akkor indulunk, hanem ez mindig egy közös megbeszélés alapján fog megszületni a döntés. Meg igazából a vőlegényem is felfedeztem, hogy így benne is ott van a vágy, ő csak nehezebben lép, és hogy igazából jó is, hogy ilyen vagyok, vagy hát, hogy én akkor tudom egy kicsit motiválni, nyilván engem meg így le kell tudnia hűteni el néha, és úgy visszahúzni a földre, hogy oké, Ági, ez most nem opció, vagy ez most nem nekünk szól. Úgyhogy aztán láttuk, hogy igen, itt van különbség, de hogy ebben mégis tudunk így együttműködni egymással, és kialakítani, és ha jön egy lehetőség, akkor imádkozni azzal kapcsolatban, hogy most mi Istennek az akarata. Meg azt is tudnám mondani, hogy láttuk egymást nagyon sok helyzetbe, megéltünk sok örömöt, nehézségeket is, és hogy nyilván ott van így a szerelem is, meg a szeretet, hogy így képesek vagyunk egymásért tenni, meg változtatni. Akárha, tehát hogy arra is képesek vagyunk, hogyha mondjuk azt látjuk, hogy nagy a nehézség, akkor oké, akkor mondjuk elmegyünk párterápiára. Vagy lehet, hogy nem is kell, hogy nagy nehézség legyen, csak hogy így tudjunk fejleszteni a kapcsolatunkon. Tehát, hogy tényleg ott van bennünk ez a vágy, hogy a másiknak a javát akarni, meg a kapcsolatunknak a javát.
Meg hogy közösen megoldani a dolgokat.
Igen.
Ez nagyon fontos.
Igen, szóval ezek fontos tényezők.
Igen, érdekes, én így az érzelmi oldalára fókuszáltam ennek a kérdésnek, és de szerintem a gyakorlati dolgokat nagyon jól elmondtad. Szóval én csak kiegészíteném azzal, hogy igen, bennem is például voltak bizonytalanságok a kapcsolat elején, és én azt gondoltam, hogy ahogy megerősödöm abban, hogy én a párommal szeretném leélni az életem, az mutatja azt, hogy így készen állok a jegyességre. Egyébként mi is úgy voltunk, hogy legalább 1 évet adunk annak, hogy együtt legyünk, és hogy megismerjük egymást, és aztán ebből lett 3, szóval ezt tényleg betartottuk. De hogy tényleg egyébként nekem a Kozma Vízkeleti Dániel podcastje jutott eszembe, ahol pont azt mondta, hogy egyébként így ideális 2 évet hagyni a kapcsolat fejlődésének, és akkor már nem egy ilyen rózsaszín ködbe mész bele a házasságba, hanem, és én is ezt érzem, hogy így magabiztosan tudok igent mondani rá, mert hogy már láttam tényleg a rossz oldalt, ő is látta az én rossz oldalamat, vagy ami nehezebb, ami nem tudom, akár befelé fordulóbb, vagy bármi, ami tényleg, hogyha egy pár, mondjuk pár hónap után köti össze az életét, bár tudom, hogy erre is van jó példa, de hogy ott azért később derülhetnek ki ilyen dolgok, és hogy igen, egyébként akkor már van egy ilyen összecsiszolódás, hogyha eltelik 1 vagy 2 év. Úgyhogy ezért is az időfaktor azt szerintem itt nagyon fontos, hogy az alapján is tudjuk valahogy tényleg egyre inkább belsőleg megerősödve látni, hogy a másik milyen ritka a kincs, akivel, hogy amikor már tényleg úgy vagy, hogy nem tudod elképzelni mással az életed, szerintem az mindenképpen egy jó kiinduló pont arra, hogy akkor lehet a következő fejezetre lépni.
Meg van egy ilyen is, vagy bocsánat, nem tudom, hogy befejezted, hogy szeretnéd, de hogy a párodból több legyen a földön. Tehát, hogy magyarán, hogy érted, hogy ha születnek gyerekeid attól az adott embertől, és mondjuk rá fognak hasonlítani, annak te örülsz-e, vagy sem? Szóval amúgy szerintem ez is egy érdekes kérdés, nem? Hogy így. De hát igen, erre is próbálom mondjuk egyértelműen az a válaszom, hogy igen. Meg jó ez, amiről beszéltél, hogy tényleg azért én is nagyon sok helyen hallom ezt, hogy azért ez a minimum 2 év járás kell, hogy tényleg így álmuljon ez a rózsaszínköd, és még a rózsaszínköd elmúlta után is lásd, hogy igen, milyen valójában a kapcsolat, és hogy így tudjátok meghozni a döntést. Mert tényleg tudom, hogy van sok jó példa, mondjuk akik 1 éven belül megházasodtak, de azért rosszakat is lehet hallani, és akár belegondolt, tehát hogy tényleg ilyeneket is olvastam, vagy hallottam, hogy azért csak így később derült ki, hogy a másiknak mondjuk valamilyen személyiségzavara van. Mert hogy egy ideig tudta ezt palástolni, és akkor mondjuk csak később derült ki, hogy ja, amúgy narcisztikus vagy mit tudom én, tehát hogy sok minden lehet. De hogy azért így ez tökre nem mindegy, hogy kivel kötöd össze az életedet, és hogy élsz le hosszú évtizedeket.
Igen, és azért ebben szerintem van egy eltérés tényleg így a hívőknél, hogy olyan szinten nem számolunk a válással, hogy ezért is talán még inkább át kell gondolni ezt a döntést, mert az egy biztos döntés kell, hogy legyen.
Igen.
Szerintem menjünk a következő kérdésre, hogy milyen feleséggé szeretnénk válni, és hogy mit tartunk fontosnak ebben az életszakaszban.
Itt is talán a legfontosabb az, hogy egy Isten felé vigyem a másikat, meg hogy tiszteljem és szeressem a férjem, és hogy tudjak így meghalni érte. Én így azt fogalmaztam meg, hogy így igen, hogy szeretni a férjemet, persze, de hogy így tudni azt adni, amire éppen szüksége van. Szóval, hogyha éppen mondjuk arra van szükség, hogy felvidítsam, akkor tudjak ez lenni, vagy erőt adni neki, vagy hülyéskedni vele, vagy éppen figyelmeztetni, ha valami rosszat tett, szóval, hogy tudjak egy szerető támasz, meg biztos pont lenni neki. Nyilván erre akkor vagyok képes, hogyha így nem azt gondolom, hogy én vagyok ennek a forrása, hanem Isten, mert erre senki nem képes persze, hogy folyamatosan így a jót adja, de hogyha hagyom, hogy így Isten úgymond átfoljon rajtam keresztül, vagy hogy így dolgozzon rajtam keresztül, akkor hiszek abban, hogy erre így házastársként képesek vagyunk. Úgyhogy igen, hogy így együtt átélni az életnek az örömeit, a kalandjait, és hogy tudni azt adni a másiknak, amire éppen szüksége van, és így szeretni őt.
Én is hasonló gondolatokat szedtem össze, talán más szavakkal, de hogy valódi segítőtársá válni. Ez így nagyon benne van, és ez olyan szép, hogy így az ige is leírja. Bár ezt ugye szerintem lehet egy kicsit félreértelmezni, hogy akkor a nő, mintha csak ilyen háttérbe lenne szorítva, és csak ilyen mellé rendelt valaki, de szerintem ez egy nagyon fontos feladat, hogy tényleg akár ez így megnyilvánulhat így az otthonteremtésben is, hogy tényleg akár fizikailag, akár lelkileg ilyen otthont nyújtani, de sok minden másban is, és tényleg az, hogy azzal a férfivé váljon mellettem, akivé Isten teremtette őt, vagy akinek szánja őt. Illetve, hogy ami még szerintem fontos, hogy ezért ez egy jó esetben egy nagyon hosszú időszak, hogy feleségek vagyunk, és hogy én sok olyan házasságot látok, ahol kicsit így megszokják egymást, ami persze benne van, de hogy szerintem lehet ebben tudatosnak maradni, hogy én ezt nem veszem természetesnek, hogy ő mellettem van, hanem hogy így ajándékként tekintek rá, és hogy próbálom tényleg, ahogy te is mondtad, hogy Isten segítségével, de hogy azt a figyelmet adni, így örülni neki egyszerűen a létezésének, ami mondjuk egy kapcsolatnak az elején ott van természetes módon, de hogy utána szerintem ezt életben lehet tartani, és nyilván ez akkor jó, hogyha oda-vissza működik.
Aztán érkezett egy ilyen kérdés is, hogy milyen kérdéseket érdemes átbeszélni szerintünk a házasság előtt.
Hát egyből megint a 8 randi című könyv jutott eszemben, és az a párkapcsolati kurzus, amit említettünk, hogy szerintem ezekben nagyon jó témákat fogalmaztak meg. Én lehet, hogy csak így vázlatszerűen felsorolom, és aztán esetleg így átadom neked, hogy te még mikre gondoltál ezen belül. Szerintem ami nagyon fontos, hogy azt átbeszélni, hogy ki milyen háttérből jön, hogy milyen családi mintákat hoz. Ez persze nagyon-nagyon sok területre kiterjed, szóval kommunikáció, a pénzkezelés, a rengeteg ilyen dolog, hogy ünneplünk. És ha már szóba jött, igen, hogy például hogy tekintünk a pénzügyekre, hogy képzeljük el, hogy most közös kassa lesz, vagy amúgy mindenki külön is költ dolgokra. Ezek is annyira ilyen maguktól értetődőnek tűnő dolgok, de aztán tényleg ott tartasz, hogy ez így a gyakorlattá válik, és akkor már nem feltétlenül olyan egyértelmű, hogy ez ugyanúgy fog működni. Akkor azt is, hogy hol szeretnénk élni, hogy tényleg mondjuk hány gyereket szeretnénk, vagy hogy milyen módon szeretnénk megélni a hitünket, hogy van-e szüksége mondjuk arra a másiknak, hogy ő egyedül is imádkozzon, vagy mondjuk fontosabb az, hogy közösen leüljünk, vagy hogy feltétlenül egy gyülekezetbe járjunk el, vagy lehet, hogy nem találtuk meg azt a helyet. Mondjuk jó esetben szerintem azért jó, hogyha egy helyre járunk istentiszteletre, de hogy sok ilyen kérdés van, amit egyszerűen beszélni kell róla, mert különben már lehet, hogy egy probléma fogja felhozni az adott témát. És talán még így a határokat mondanám, amit érdemes átbeszélni, hogy akár így a após, anyós, akár a saját szülők felé, hogy ezek hol vannak, de akár egymás felé is, hogy egyszerűen kifejezni a szükségeinket. Tényleg akár ilyen egyedül töltött időben, akár bármiben, takarításban, hogy nekem már pedig ez fontos, és egyeztessük össze, hogy kinek mi fontos, és azt szerint tudjuk kialakítani azt a közös metszetet.
Igen, itt mondjuk a család kapcsán akár az, hogy milyen gyakran fogjuk őket látogatni. Igen, ezt én is hallottam, ugye a két igenen is egyébként mondták, hogy így a legtöbb konfliktust okozó témák egy házasságban az egyrészt az anyagiak, és az intimitás, illetve a család, mármint értve, hogy az a család, amiből jöttem, hogy ott mennyire sikerül kialakítani jól a határokat, és hogy mennyire van így helye, tere az új családnak, hogy az kialakuljon, megerősödjön, mennyire különálló. Úgyhogy ezekre a témákra így mindenképp érdemes ráfókuszálni, meg tényleg azokra is, amiket mondtál, Anna. Hát amúgy szerintem nagyon sok cikk meg könyv szól erről a kérdésről, és mi is amúgy a 7 héten írtunk egy cikket, az a címe, hogy 50 kérdés, amit érdemes feltenni a párodnak házasság előtt, úgyhogy ajánlom nektek, hogy ezt böngészítek át. És ezt is már említettem így a saját kapcsolatom kapcsán, hogy szerintem tényleg ezt is fontos letisztázni, hogy mire vagyunk hajlandóak a kapcsolatunk ápolása, vagy hát nyilván rosszabb esetben megmentésének az érdekében, tehát hogy már szóba került a párterápia, de hogyha mondjuk az merül fel, hogy nekem egyéni elakadásaim vannak, akkor hajlandó vagyok-e mondjuk egyéni terápiára járni, vagy rendszeresen járni mondjuk lelkivezetésre, egy paphoz, lelkészhez, vagy olyan emberektől tanácsot kérni, akikben megbízok, úgyhogy mondjuk én mennyire vagyok erre hajlandó, a párom mennyire hajlandó erre, hogy be tudom-e ismerni a hibáimat, és tudok-e felelősséget vállalni értük, illetve hogy a másik. Szerintem ezek ilyen nagyon fontos kiinduló pontok, mert ha itt már úgymond nincs egyezés, vagy valami baj van, tehát hogyha a másik mondjuk mindig hárít, és minden érte vagy a hibás, akkor igen, nem tudom, hogy egy ilyenből nyilván nehezebb folyamat a másiknak megváltoznia. És hogy konfliktusok azok lesznek bőven, úgyhogy akár egyszerűbb hétköznapi dolgok, de akár nagyobb kérdésekben is. Igen, amúgy volt egy ilyen nagyon izgalmas kérdés. Hány 18 év feletti szüzet ismerünk?
Igen, először néztem egyet erre a kérdésre, de végül is érteni vélem, hogy mi van e mögött. Szerintem egyébként azért a keresztény kör mindig más ebben a kérdésben. Én személy szerint elég sok ilyet ismerek. És pont azért, mert azt gondolom, hogy a körülöttem lévő embereknek is olyan az értékrendje, hogy sokkal inkább azt számít, hogy a megfelelő társat válasszák, akivel aztán összeköthetik az életüket, mint az, hogy na jó, akkor legyünk túl rajta, nem tudom, veszítsük rá a szüzességünket, vagy csak tapasztalatot szerezni. De hogy szerintem azt vallják ezek az emberek, és persze van olyan, aki keresi a társát, és nem találja, de azért ez nem 18 éves kor körül olyan nagyon aktuális kérdés, de hogy nagyon más tényleg egy biztonságos közegben átadni magad testileg és lelkileg és mindenhogy, tehát szexuális értelemben is, mint egy olyan kapcsolatban, ami teljesen bizonytalan, és hogy lehet az, hogy a másik hirtelen meggondolja magát, hogy ja, bocs, mégse ezt kerestem. Úgyhogy biztos, hogy a mi köreinken kívül ez sokkal alacsonyabb arány, de ezt nem tudom, csak az biztos, hogy egyébként egyre fiatalabb korra tolódik ez a dolog, és ami egy kicsit azért ijesztő is, mert sem lelkileg, sem mentálisan szerintem még nem tartanak feltétlenül ott kamasz gyerekek, hogy akkor megéljék a szexualitásukat.
Igen, igen. Következő kérdés, hogy milyen felelősséget érzel abban, hogy a vőlegényed téged választott egy egész életre?
Ez szerintem egy nagyon jó kérdés, és nekem az a szó jutott eszembe, hogy egy ilyen megtiszteltetésnek érzem, hogy engem választott, és persze ebbe benne van a felelősség is, és egyébként azt tudom elmondani, amit már nem tudom melyik kérdése, de te mondtál, hogy egyébként az, hogy nyitott vagyok mondjuk az önismeretre és annak az elmélyítésére, az például mindenképpen felelősség, tehát hogy ki akarom hozni nem csak a kapcsolatunkból a legjobbat, hanem önmagamból is. És ennek sokszor az az ára, hogy szembe kell nézni kellemetlen részeimmel is, vagy olyannal, amit mondjuk én már megszoktam magamba, de tudom, hogy ez a másikra nincs jó hatással. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos része, hogy mindkét félnél. Tehát igazából ezért mindketten felelünk, de hogy ott legyen ez a önreflexió, önismeretre való nyitottság, akár tényleg egyéni vagy párterápiára való nyitottság, ahelyett, hogy a szőnyeg alá söpörnénk a problémákat.
Igen, én is amúgy hasonlót gondolok. Az is bennem van, hogy a felelősségnek egy része nyugszik rajtam, egy része meg a vőlegényemen, hiszen nyilván ő hozta meg a döntést mellettem. Igen, ezt fogalmaztam meg, hogy így ne változzak rossz irányba, hanem fejlődjek. Nyilván szerintem, ami kicsit ijesztő lehet a házasságban, hogy nem tudhatjuk, hogy a másik milyen lesz mondjuk 10 év múlva, vagy 20, vagy 30, vagy még több év elteltével, és hogy azért ilyeneket is lehet hallani, hogy igen, valaki volt valamilyen a járás alatt, és akkor utána mondjuk így teljesen megváltozott, és a negatív irányba változott. Szóval ezt nyilván nem szeretném ezzel becsapni, még ha ezek az emberek nem is feltétlenül becsapták a párjukat, szóval nem rájuk értem, de most így magamra gondolva, hogy szeretném azt a szintet nyújtani legalább, amit eddig tudtam, de nyilván a cél az, hogy ne stagnáljak, hanem fejlődjek. Meg, hogy tényleg így szeretni a vőlegényemet nem csak szerelemmel, hanem akarattal is. Nyilván a szeretetről általában, amikor beszélünk, akkor lehet, hogy az jut eszünkbe, hogy én ott vannak a barátaim, akikhez kötődök, de hogy ugye a keresztény szeretet az így többről szól, hogy ugye szeressük az ellenségeinket, a random felebarátokat az utcán, akiket nem is ismerünk, de hogy tehát, hogy ott van ez az akarattal való szeretés, és hogy ennek is érzem a felelősségét, hogy tudni választani a szeretetet.
A következő az egy elég konkrét kérdés, hogy mi alapján választott ki, hova mentek jegyes oktatásra?
Mi már elkezdtük amúgy a jegyes oktatást, a Családok Jézusban közösséghez járunk, és itt az a módszer, hogy minden pár kap egy házaspárt, akivel kb. Így 3 hetente havonta találkoznak, ez így összesen 8 alkalommal van, és akkor minden alkalom végén kapunk elég sok témát, amit át kell beszélnünk, és hogyha van azzal kapcsolatban kérdésünk, ami nyilván valószínűleg lesz, akkor feltehetjük ezeket a kérdésünket annak a házaspárhoz, a házaspárnak, akihez be vagyunk osztva. Illetve, hogy nyilván van valami nehézségünk a kapcsolatban, és mondjuk ki akarjuk kérni az ő véleményüket, akkor ezeket is így feltehetjük. És nekem így elég sokan ajánlották, barátok, családtagok, hogy nekik ez bevált, és talán szerintem az különleges, hogy így nagyon személyes tud lenni. Biztos jók ezek a csoportosak is, de így azért olyan kérdéseket is mondjuk felmersz tenni, amit lehet, hogy egyébként nem, hogyha többen vannak ott. És persze azt is jónak tartom, hogyha mondjuk egy pap tartja, vagy lelkész, vagy bárki, de ez meg egy különlegesség tényleg, hogy ott így nagyon tudnak a saját egyéni tapasztalataikról beszélni. Ugye a házaspár, aki mondjuk, mi például ilyen 50 év körüli házaspárhoz járunk, szóval már azért jó sok
tapasztalat van
tapasztalat év van mögöttük, igen.
Mi még nem kezdtünk el járni, szóval azért Ági ebbe kompetensebb választ tud adni, de nekünk egyébként csak annyi az alapszempont, hogy ilyen igei értékrendet hordozzon, illetve, hogy mi egyébként szeretnénk olyan emberhez járni, aki már ismer minket valamennyire, és mondjuk nem így a nulláról kell elkezdeni, illetve hát igen, az tök fontos, hogy ajánlásra, tehát hogyha már valaki járt hozzá, vagy hozzájuk, ez egyébként nagyon jó, amit mondasz, hogy házaspárhoz, mert akkor tényleg ott van egy ilyen, ráadásul ott van a férfi és a női oldal, úgyhogy ezzel most elgondolkoztam, hogy lehet, hogy
na, szuper. Igen, és akkor talán a legizgalmasabb kérdés, hogy félünk-e a házasság utáni szextől?
Igen, ez egy izgalmas kérdés. Szerintem a félelem az erős szó, de az ismeretlennel szemben az emberben mindig van egyfajta ilyen bizonytalanság, vagy egy ilyen kérdés, hogy milyen lesz. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ugye ezt nagyon sokszor említik a keresztényeknek, hogy hát ki se próbálod, és úgy mész hozzá, és mi van, ha nem működik. És nekem ilyenkor vagy mindig az az érzésem, hogy azért, hogyha a lelki összhang az így megvan abszolút köztünk, akkor nem hiszem el, hogy a testi az nem lesz meg. És hogy valahol én úgy tekintek a szexualitásra, hogy az is egy ilyen a szív és a lélek egységének a kifejeződése. És ugye miatt gondolom azt, hogy ezzel felesleges így riogatni ezeket a párokat, akik tisztán készülnek a házasságra, illetve nem tudom, ez minden párnál szerintem eltér, hogy hol vannak a határok. Tehát, hogy mi mondjuk a csókig elmentünk, és hogy azért már abban is le lehet szűrni egyfajta ilyen dinamikát, vagy kémiát, és szerintem ez is egy jó ilyen katalizátora annak, hogy ez működni fog-e köztünk.
Én azért azt mondanám, hogy kicsit félek, igen. Most már amúgy kevésbé, mint mondjuk egy-két hónappal ezelőtt, és ebben mondjuk segített egy könyv is, amit elkezdtünk olvasni, az a címe, hogy Örömre teremtve. És ezt egy keresztény házas pár írta, és a férfi szerző, ő orvos, szóval, hogy nagyon nyilván sokan fordultak hozzá ilyen szexuális nehézségekkel, vagy mi az, ami nem működik az ő házasságukban. Tehát amúgy ez egy nagyon konkrét könyv, tényleg ilyen fejezetcímek vannak, hogy a szeretkezés technikái, meg mit tudom én, a nő, akinek nincs orgazmusa, a férfiaknál impotencia, nem tudom, tehát hogy tényleg ilyen nagyon-nagyon konkrét dolgok vannak benne. És nyilván ez is így segíti a felkészülést. Igen, igazából nekem kicsit amúgy ezt talán nehéz volt elfogadnom, hogy ez is egy olyan terület az életben, ami türelmet meg tanulást igényel, és nem tudom, néha már kicsit azt érzem, hogy van tényleg olyan dolog az életben, ami csak úgy megy, vagy nem tudom, és akkor durva ebbe belegondolni, hogy mondjuk így mennyit várunk tényleg, nem tudom, mondjuk 11-12 éves korodban mondjuk lányként megjön a menstruációd, és mondjuk megnéztem, hogy Magyarországon az átlag házasodási életkor az 30 évnél van. Nyilván valaki hamarabb házasodik, de akkor mondjuk tényleg van, aki mondjuk 18 évet vár, aki ezzel az értékrenddel bír, vagy valami miatt úgy dönt, hogy szeretne várni a szexel a házasságig, hogy ő 18 évet vár arra, hogy ebbe a tapasztalatba része legyen, és szerintem úgymond így a hosszú várakozás miatt így hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hát jó, ha már ennyit vártam, akkor ennek mennie kell, és működnie kell, és én már megtettem ezzel a részemet, nem, hogy ilyen sokat vártam, de hogy közben meg ez nem így működik, hanem hogy kell idő tökre, hogy így egymásra hangolódjatok. Először őszintén nekem ezt egy kicsit nehéz volt elfogadnom, hogy így tanulni kell, és érdekes amúgy, hogy a jegyes oktatásnál alá kellett írnunk egy szerződést, aminek az egyik pontja az volt, hogy a házasság, vagyis az esküvő után rögtön elmenjünk NASZ útra, most nyilván nem az, hogy abban az órában, mint megházasodtunk, de hogy maximum így egy-két nap elteltével elindulunk, és pont azért, hogy így a házasság legelején legyen mondjuk egy-két-három hét, ki mennyi időre megy el, ami csak arról szól, hogy így egymásra hangolódjunk. És nyilván ez így a szexuális értelemben is, meg lelkileg, meg hogy feldolgozzuk azokat az élményeket, amik minket értek. De hogy ez szerintem így ezen a területen is nagyon fontos időt hagyni így az egymásra a hangolódásra. Sőt, ugye Mózes könyvében van ez, nem? Hogy a ne küldjétek harcolni azt a férfit, aki friss házas, és hogy tényleg ott konkrétan van egy ilyen, hogy egy évig ne küld őt harcba, és hogy nyilván ez nem csak a szexről szól, de azért arról is szól, és hogy legyen idő így megtanulni egymást, meg így megérteni egymást. Szerintem az nagyon fontos, hogy ne úgy lépjünk bele a házasságba, hogy semmit nem képződünk ebbe a témába. Szóval akár mondjuk tényleg ennek a könyvnek az elolvasása, vagy más ilyen keresztény írások, amik így a szexualitás témájába íródtak, szerintem fontos, hogy így is készüljünk, hogy ilyeneket olvasunk.
Egyébként ez egy nagyon jó könyv, bár én még nem olvastam, de nagyon sokan ajánlották nekem is, úgyhogy plusz egy szavazat.
Több hasonló kérdés is érkezett a következő témába, hogy honnan tudtad, hogy kihez akarsz hozzámenni, honnan lehet tudni, hogy a párod az igazi, honnan tudtad, hogy a párod lesz az, akivel leszeretnéd élni az életet?
Igen, ez egy összetett kérdés azért, meg nehéz nem közhelyesnek lenni, de igen, azért nekem az egy ilyen alapvető fontos szempont volt, hogy hívő legyen a társam. Szóval tényleg olyan, akivel közelebb tudjuk vinni egymást Istenhez, akivel erősítjük egymásnak a hitét, akivel ugyanazon a talajon, sziklán állunk, és egy irányba nézünk. Tudom, hogy van egyébként olyan keresztény, akinek úgy gondolja, hogy egyedül is tudja a hit életét élni, de azt gondolom, hogy sokkal-sokkal könnyebb, hogyha a férjed vagy feleséged is keresztény. És ami egyébként nekem szempont volt, így emberileg, az, hogy egy olyan férfit keresek, aki mellett teljesen önmagam tudok lenni. És aki mellett nem feszengek, nem érzem azt, hogy meg kell feleljek, vagy hogy egyszerűen nem tudok elérni arra a szintre, ahol ő érzi magát. És én a páromban, amikor ezt megtaláltam, illetve hát ez már nagyon hamar így az elején kiderült, hogy ez így ott van, hogy tényleg így felszabadultak vagyunk egymás társaságában, az már egy elég erős jel volt arra, hogy én egy ilyen emberhez akarok hozzámenni. És aztán szerintem nagyon-nagyon sok beszélgetés kell ahhoz, hogy aztán ez így eldőljön benned, hogy igen, én őt szeretném társamnak egy életen át, és megismerni a másiknak a szívét, meg a lelkét. És nekem például így a páromnak, ahogy beszélgettem vele, nekem mondjuk az derült ki, hogy mennyire bátor, vagy mennyire érzékeny, vagy mennyire nyitott, vagy segítőkész mások iránt, és egyszerűen kell, egyébként a közös imák is kellenek szerintem ehhez, hogy lásd őt abban az intimitásban, ahogy az ember csak Isten előtt tud lenni, hogy rájöjj arra, hogy igen, ez összeillik ez a két szív, meg ez a két lélek, vagy sem. Nekem ezek voltak így a fő szempontok, és ami szerintem így erre a kérdésre utalva, hogy honnan lehet tudni, hogy a párod az igazi, én ugye nem feltétlenül hiszek abba, hogy egy igazi van, viszont azt gondolom, hogy Isten az pontosan tudja, hogy összeillesz-e azzal a fiúval, vagy lányal, vagy nem. És hogyha összeillesz vele, akkor szerintem kapsz tőle egy ilyen nagy békességet, és egy ilyen nagy természetességet, hogy igen, ez így úgy jó, ahogy van. És nekem ez megvolt, és hogy ez ad egyből egy ilyen összetartozás érzést is a másikkal. Azt is nekem tudatosítani kellett, mivel én egyébként nagyon sokáig vártam így a társamra, hogy ezt így szétválasszam, hogy akkor neki nem kell tökéletesnek lenni, nekünk nem kell mindenben hasonlítanunk. Ő is ember, ő is tele van félelmekkel, meg hibákkal, meg gyengeségekkel, és hogy ezzel együtt lehet nekem az igazi, és ezzel együtt lehet az, akivel egyszerűen összeillünk. Úgyhogy szerintem ezt fontos tényleg így tudatosan elválasztani.
Én ezt én is így felírtam, hogy tudok-e önmagam lenni a másik mellett, ki tudok-e mellette bontakozni, és egyre jobbá válni. Nyilván azért, hát, hogy ahhoz valakinek nagyon szent életűnek kell lennie, hogy csak jó hatással legyen az emberekre, szóval azért biztos van, amiben nem biztos, hogy pont a legjobban hatunk egymással, de úgy unblock az összképet nézve, jobb emberré válok-e a másik mellett, én jobbá teszem-e őt, vagy sem. Volt olyan barátnőm, aki az egyik kapcsolatában, szóval ő egy nagyon extrovertált lány, és emellett a fiú mellett meg egyre introvertáltabbá vált, és úgy éreztem, hogy fú, elkezd előttem így titkolóz, meg olyan fura. Nyilván azt is láttam persze, hogy sokat sír, de hogy ezt is így érdekes volt megfigyelni, hogy mintha így kezdte volna így feladni a személyiségét. Tehát, hogy ez mondjuk nem egy olyan kérdés, hogy na, ha introvertált vagy, az jó, ha extrovertált, az rossz, vagy fordítva, hanem vannak adott dolgok, amik úgymond semlegesek, vagy mindkettő lehet jó. És hogy az már nem egy jó jel, ha azt érzed, hogy így fel kell magadat adnod azért, hogy ti így összepasszoljatok. Pontos tényleg ez is, hogy így sok helyzetben lássuk a másikat, vagy közösségben, hogy viselkedik a párom a családja körében, a barátaival, mondjuk akár ha együtt önkénteskedünk, akkor ott mit szűrök le, illetve azok is, tehát hogy nehéz ezekre ilyen általános válaszokat adni, hogy ez fontos, ez nem fontos, ez a legtöbb dolog szerintem olyan, hogy neked mi fontos, és hogy mi az, amiről le tudsz mondani, mert ilyenek is nyilvánvalóan lesznek, és mi az, amiről nem tudsz lemondani. Szóval ez kicsit kapcsolódik már így a következő kérdéshez, de hogy nem tudom, nekem például voltak olyan elképzeléseim, így, amikor még ugye nem volt barátom, hogy na, hát a barátom majd ilyen dicsőítésvezető lesz, és majd ő fogja mondani, hogy menjünk szentségimádásra, meg majd ő mondja, hogy Ági, rózsafűzérezzünk már együtt, meg nem tudom, és hogy aztán meg megismertem a barátomat, aki azért, mert most a bőlegényem nem pont ilyen volt, már nyilván hívő volt, meg minden, de hogy mondjuk zongorázni tök jól tud, de például énekelni azért kevésbé, vagy nem kapta meg ezt a talentumot, vagy, és ez egyáltalán nem rosszból mondom, mert szóval nem tud persze mindenki énekelni, és ez is rendben van, de hogy komolyan nekem ezeket így el kellett engednem, hogy jó, hát akkor nem pont olyan, mint amilyennek elképzeltem. De hogy ez is teljesen így rendben van, mert hogy nekem mennyire fontosak ezek a dolgok egy 10-es skálán. Ha 10/10, akkor igen, akkor egyértelmű a válasz, de aztán rájöttem, hogy ezek egyáltalán nem olyan dolgok, tehát hogy legalábbis számomra ezek így közel nem a legfontosabb dolgok, és hogy néhány hónap után ezeket le is tudtam tenni, meg elengedni, úgyhogy az biztos, hogy így szerintem a legtöbben elvárásokkal érkezünk a kapcsolatba, és ezek így folyamatosan így formálódnak. Tényleg az idő is azért egy fontos kérdés, mert én így emlékszem a kapcsolatunk elején, minden nagyobb vitát így krízisként éltem meg, hogy akkor most szakítani fogunk, vagy nem tudom, és hogy aztán később már is szerzel tapasztalatot, hogy nem, mert meg lehet ezeket így normálisan beszélni, és együtt megoldást keresni. Hát egy ponton túl meg már tényleg így döntéskérdése, ha már úgymond, hogy mondjam, így minden adott, érted, ha már töltöttetek elég időt együtt, tényleg sok mindent átbeszéltetek, akkor így egyszer eljön ennek az ideje, hogy meg kell hozni ezt a döntést igazából.
És akkor az utolsó kérdéshez érkeztünk, hogy mennyi időbe telt, míg teljesen elfogadtad a párod?
Ja, amúgy tetszett ez a kérdés, és kicsit amúgy meg is lepett. Én ezt tényleg egy folyamatnak érzem, éreztem, és ez már így nagy részt lezajlott bennem, de kisebb dolgokban szerintem még most is tart, és lehet, hogy életem végéig tartani fog, nem tudom. Már hogy tudjátok, akár ilyen apróságok, hogy mit tudom én. Ezért biztos sok dolog lesz, hogy ki hogy vágja fel a sajtot, vagy nem tudom, érted, és lehet, hogy valami idegesítő lesz neked a másikba, hogy miért nem úgy csinálod. Igen, nem tudok erre egy konkrét időt mondani, de eszembe jött például egy másik elvárás, ami volt, hogy mi nem egy közösségbe járunk, és emlékszem, hogy úgy nagyon, amikor bemutattam a barátomat a saját közösségemben, akkor azt vártam, hogy ott így rögtön nagyon nyitott legyen, beszédes, poénkodjon meg minden, de hát ez így nem valósult meg elsőre. Mondom, jó, akkor másodjára, de másodjára sem valósult meg, harmadjára sem is, hogy tényleg így ez időbe telt, mire el tudtam fogadni, hogy jó, de ő nem ilyen egyszerűen, hogy sok idő kell, hogy így feloldódjon olyan közösségekbe, ahol így alig ismer valakit, vagy igazából senkit, és úgymond nem ezt vártam volna, de el kellett ezt engednem, és hogy tényleg úgy szeressem, amilyen ő, és ez ma már egyáltalán nem okoz problémát nekem, ez a tulajdonsága, hogy egy új közegben nem rögtön feloldott, meg nem lép oda rögtön az emberekhez, míg én mondjuk eléggé ilyen vagyok, és hogy tőle is ezt vártam volna el. De úgy tényleg így egyre jobban el tudtam fogadni olyannak, amilyen ő, és igazából örülni annak, amilyen ő, és úgy szeretni, amilyen ő is. Úgyhogy most ezt így válveregetést adok magamnak komolyan, mert úgy tényleg is nem öröm, meg ilyen büszkeség tölti el a szívemet, meg nyilván hálás vagyok Istennek azért, hogy ahhoz képest, hogy honnan indultam, most úgy érzem, hogy tök nagy elfogadás van bennem.
Ezt is igazából csak kiegészíteni tudom. Egyébként minden szavaddal szerintem egyetértek, hogy én ezt kicsit arra is értelmeztem ezt a kérdést, hogy a másiknak a negatív tulajdonságait hogy tudod elfogadni, vagy a gyengeségeit. Egyébként szerintem az minden párkapcsolatban nagyon erősen benne van, hogy így tükröt tartunk egymásnak, és hogy magunkkal is nehéz szembesülni, de a másik hibáival is. És nekem egyébként az is szokott ebben segíteni, hogyha mondjuk van egy vita, vagy egy veszekedés, és így a megbocsátásnak jönne el a pillanata, hogy tényleg arra gondolok, hogy mondjuk Isten mennyiszer megbocsátott nekem, és hogy én mennyi mindenre kaptam feloldozást, hogy ezt igazából megtehetem nyugodt szívvel azzal, aki így a legközelebb áll hozzám, és hogy ezt a szeretet mindent elfedez, ezt szoktuk mondani, de hogy ezt a gyakorlatban is alkalmazni. Nem mindig könnyű, de hogy így ezt szeretnénk szerintem mindketten iránynak. Illetve, hogy így úgy gondolni kicsit ezekre a surlódásokra, mint ilyen kapcsolatnak a fejlődési lehetőségeire, illetve akár egyénenként a jelen fejlődésre. És eszembe jutott e kapcsán egy ige a példabeszédekbe, hogy vassal formálják a vasat, és az egyik ember formálja a másikat. Úgyhogy szerintem ez segítheti aztán ezt a teljes elfogadást, ami ugyanúgy hullámzó lesz szerintem a házas évek alatt, de hogy tényleg ez a törekvés az, ami így meg tudja határozni a kapcsolatot, és hogy amit már több kérdés kapcsán mondtunk, hogy mi együtt akarjuk megoldani ezeket a problémákat, és hogy együtt akarunk fejlődni.
Igen, tetszett ez a gondolatod, hogy az elfogadás a házasságban hullámzó, vagy hogy így újra és újra gyakorlatba kell ültetni az elfogadást, mert lehet, hogy most eljutottunk valahova, de tényleg például belegondolok abba, hogy mondjuk azt mondja egyszer csak a férjed, feleséged, hogy egy új hobbiba akarok kezdeni, ami mondjuk lehet, hogy jóval több időt felemészt, mint a korábbi tevékenységei. Nyilván nem azt mondom, hogy erre rögtön elfogadással kell reagálnod, tehát hogy itt is lehet persze kompromisszumokat kötni, de hogy tényleg ez az elfogadás egy folyamatos feladat, mert ahogy így változik az élet, így jöhetnek új helyzetek, és mi magunk is változunk, a társunk is változik, úgyhogy jó, hogy ezt így kiemelted, most ez elgondolkodtatott.
Köszönjük a kérdéseiteket, és szerintem majd legközelebb már feleségként fogunk egy adást összehozni. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!
Sziasztok!